Isten tiszteletünk megáldása. Jöjjön Istentől, a mi atyánktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, akihez így fohászkodott a zsoltáros. Uram, te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak, mindörökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, amint a Királyok első könyve 19. részéből olvasom Isten igéjét. Királyok első könyve 19. részének első 18 verséből. Amikor Akháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhut Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elízeust, az Abel Meholái Sáfát fiát pedig kent fel profétává a magad helyébe. és aki majd megmenekül Hazael kardjától, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Isten áldja meg a régi-régi igét, és tegye gyümölcsözővé a szívünkben, adja szent lelkét, hogy úgy hallgathassuk, és úgy hirdethessem én is, ahogy ő azt ma itt nekünk üzenni kívánja. Csendesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy már tudhatjuk, nem hiába jövünk ide, a te házadba, hogy célod van az elhangzó igével, és célod van az életünkkel. Köszönjük neked, ha újra jöhettünk, és köszönjük azokat a testvéreket is, akik talán most vannak itt először. Áldott légy, hogy mindnyájunkat kezelésbe tudsz venni. Pontosan ismered, mi történt velünk, csak a legutóbbi időkben is. Milyen harcaink vannak, vívódásaink, gondjaink, kérdéseink, milyen eredményeink, örömeink. A hitben is hol tartunk, köszönjük, amikor megnyitod az igét előttünk, és tovább vezetsz bennünket. Olyan nagy ajándék ez, hogy hatalmas Úr, ember gyermekeidet, törékeny, hozzád képest semmi életeket fölépítesz, kibontakoztatsz, megáld, a szolgálatodba veszel, és közben ellátsz mindazzal, amire szükségünk van. Most különösen imádkozunk a gyászoló családokért. Vondd közel magadhoz őket, hogy ez az Isten tisztelet is a te gyógyító, vigasztaló munkád egy része legyen a számukra. És olyan nagy szükségünk van, hogy megtisztuljunk te előtted, Jézus Krisztus által. Bocsásd meg a mi bűneinket. Sokszor úgy szállnak, mint a por, napról napra, és talán észre se vesszük őket. Segíts, hogy legyen ez az Isten tisztelet megújulásnak, erőnyerésnek, veled való közösségnek az alkalma. Amen. Énekeljük, testvéreim, a havi énekünknek, a 244. dicséretnek a 11. versét. Bátoríts minket hitünkben, adj szeretetet mi szívünkben, tarts meg mindvégig len ezekben, hogy halálunknak idejében ne essünk kétségben. Isten igéjét, szent lelke erejét kérve hirdetem a felolvasott történet alapján, amelyből kiemelten is halljuk Királyok első könyve 19. részének 7. versét. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Kedves testvéreim, az üdv történeti sorozatunkban általában nagy léptékekben gondolkodunk. Korszakokban, királyokban, népekben ma egy csendes jelenet áll előttünk a Bibliában. De ebből a csendes jelenetből legalább annyit tanulhatunk, mint a nagy történetekből. Isten embere áll előttünk, Illés, a rettenthetetlen próféta. Királynak, királynőnek szemébe mondta az igazságot, akkor is, hogyha halálos veszedelembe került. Isten gondoskodott róla, csodáit élte át, most is éppen előző nap a Kármel hegyi nagy élmény töltötte be a szívét, hiszen ott 450 pogány pappal csapott össze, és Illés oltárán lobbant föl a mennyei láng, amikor az áldozatot elkészítették, és nem gyújtottak alá, csak kiki kérte az ő istenét. A nép kiáltja, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, és másnap halni készül a proféta, teljesen összeomlott, kimondja, elég, most, ó Uram, hadd hagyjam abba az életemet, hadd halljak meg. Igaz, hogy a nép kiabált, de aztán, mintha mi se történt volna, folytatódott az élet ugyanúgy. Igaz, hogy halálos fenyegetést kapott a királynőtől, de volt ő már máskor is ilyen nagy veszedelemben, és nem hátrált meg. Mi történt az Isten emberével? Szeretjük mi úgy látni a Biblia szereplőit, a nagyokat, hogy erősek, sikeresek, hősök, meg nem rendülnek, igazi nagy emberek. De a Szentírás őszinte könyv, hála Istennek. Előbb-utóbb kiderül a nagyokról is, hogy emberből vannak. Jó, hogy kiderül. Képesek lennénk azt hinni, hogy a nagy emberek építik Isten országát, pedig azt az országot a nagy Isten építi, aki a nagy és a kicsi embereket használja az országa építésébe. Megerősíti őket, de nem az emberek nagysága a titka Isten országának. A rettenthetetlen Illés összecsuklik, fél, menekül, halálosan belefárad a szolgálatba. Vagy ott van Keresztelő János, az Új Szövetség első oldalain. Milyen hatalmas szóval mondja ki az ítéletet főpapokra, királyokra. Ott van Heródes előtt, Heródiás előtt, akivel nem szabadna Heródesnek együtt élnie, és mondja úgy, hogy tántoríthatatlan ez az ember, be is börtönzi a király. És ott a börtönláncok között egyszer csak elbizonytalanodik ez az ember, két emberét küldi Jézushoz olyan kérdéssel, ami azt mondanánk, hogy Keresztelő Jánosnak kérdése, hogy te vagy a Messiás. Te vagy, aki eljövendő. Hát az egész élete, az egész szolgálata erre épült Keresztelő Jánosnak, hogy én vagyok a hírnök, jön utánam, aki Istennek küldöttje, és aki Szentlélekkel keresztel titeket. És akkor Jézus üzen, és azt mondja, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy a sánták járnak, a vakok látnak, a süketek hallanak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ezek voltak a messiási jelek. Hát János előtt ez világos volt. Nem volt kérdés a számára, csak elfelejtette a nyomorúságában. Elbizonytalanodott, és ott van egy remegő ember, hogy jó ügyre tettem föl az életemet. Vállalom a halált, de igaz mindez. Igen, ennyire törékenyek az Isten emberei, a legnagyobbak is. Nézzétek Pétert, nem is értjük, hogy a Getsemáné kertben, amikor Jézust elfogják, szabját ragad, és kész lenne ott közel harcban az életét áldozni Jézusért, néhány óra múlva pedig bent a főpap udvarában, átkozódva, szitkozódva tagadja le, hogy bármi köze lenne Jézushoz. Ki érti ezt? Dietrich Bonhoeffer, a 20. század nagy keresztjén mártírja, akit nem a származása, hanem a kiállása miatt hurcoltak koncentrációs táborba, és halt meg aztán ott, egyik versében, amelyet ott írt, azt kérdezi, hogy ki vagyok? És hallgassuk csak az írását. Ki vagyok? Sokszor azt mondják, úgy lépek ki cellám küszöbén, oldottan s derűs erővel, mint a várúr palotája kapuján. Ki vagyok? Sokszor azt mondják, úgy szólok börtönöm őreivel, szabadon, tiszta kedvel, mintha én parancsolhatnék nekik. Ki vagyok? Még azt is mondják, úgy állom a balsors napjait, nyugodt mosollyal, büszkén, mint az, ki győzelemhez szokott. Az vagyok-e valóban, aminek mások mondanak? Vagy csupán az, akinek magam ismerem, nyugtalan, vágytól gyötört, beteg madár kalitban, légszomjjal küzdő, mintha torkon folytogatnák, színt, virágokat, madárdalt éhező, jószóra ember közelre szomjas, önkénytől, sárba tiprástól, haraggal remegő, nagy történések várásától zaklatott, végtelen messze tűnt, barátaimért ájultan szorongó, imára, gondolatra, tetre béna, erőtlen és végbúcsúra kész. Ki vagyok? Ez vagy amaz? Ma ez, s holnap más? Vagy mindkettő együtt, képmutató az emberek előtt, s önmagam szemében megvetendő, szánalmas nyavajgó? Vagy az, mi megmaradt még bennem, miként egy vert sereg fut rendezetlenül a már kivívott diadal elől? Ki vagyok? Magányom kérdése gúnyolódik velem. Legyek akárki. Te ismersz. A tied vagyok, Istenem. Lehet itt szolgálni, hogy az Isten embere átéli, hogy ennyire erőtlen vagyok, szégyelni valóan erőtlen. És amikor készültem a szolgálatra, eszembe jutott teológus időm, talán másodéves lehettem, amikor honnan nem az a gondolat kezdett gyötörni, hogy nem önszuggesztió-e az egész hit kérdésünk. Nem úgy van, hogy belépünk egy gondolatkörbe, és ott aztán minden már működik. De vajon Istentől ered-e mindennek a forrás? És amikor Ezzel a kérdéssel vívódtam, nem is mertem én ezt nagyon másnak mondani. Arra gondoltam, hát így nem lehet lelkipásztornak lenni. Hát hogy menjek én hirdetni bizonyossággal másoknak az igét? Már nem tudom, hogy mikor és hol. Gyógyultam ki ebből, és maradt le rólam. Talán csak annyira látom ma is értelmét ennek, hogy másként értem meg a vívódó embereket. Csöndesebb vagyok, amikor valaki olyan kelepcében van, úgy vergődik, úgy vívódik, hogy úgy könnyen tovább lehetne lépni rajta, de nem kell, mert bizony hozzátartoznak a vívódások is a mi utunkhoz. Azért olyan fontos kérdés ez, mert ha össze nem hasonlítható az Isten nagy elhívottjaival a mi elhívott életünk, nagyságrendbelileg. De ugyanilyen kérdés a mi szolgálatunkban is, Isten gyermekének lenni. És ha nem olvasnám Illésnek ezt a mostani helyzetét, el sem merném mondani nektek, hogy akinek Isten ezt az ajándékot, ezt a feladatot, sokszor vergődést adta, hogy az ige hirdetés legyen az életem értelme. Évekkel ezelőtt elfáradt helyzetben állok az emeleti balkonon, és azon gondolkozom, hogy ha én innen leugranék, akkor nem kellene több ige hirdetésre készülni. Hát tudom, hogy ez nem dicsőség, testvéreim. De így épül Isten országa. Hogy közben ő így gyengíti el sokszor, vagy engedi meglátni a saját gyöngeségünket. Hogy nehogy azt higgyük már, hogy mi építjük az Isten országát. Azt ő építi, és testvérem, ha átéled életednek sokféle vívódását, tudd meg, hogy Isten nem esik kétségbe Illés állapotán. Ő pontosan tudja, hogy mi a helyzet. Így olvassuk a 103. Zsoltárban. Megemlékezik róla, hogy pór vagyunk. Tisztában van pontosan a helyzetünkkel. Ő nem hősöket választ magának, hanem törékeny, idegzetű, sokszor félelmekkel harcoló, vívódó embereket. Ő a titka a küldetésük betöltésének. Pál elmondja, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Többet munkálkodtam, mint az összes apostol együttvéve. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ismerte a gyengeségét. Sokszor idézzük, hogy háromszor könyörögtem, hogy múljék el tőlem a töv is. Az volt az Úr válasza, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Még el is gyengítette az Úr az apostolt. Azt mondja, hogy elbizakodnál a kijelentések nagysága miatt. Súlyt kell akasztanom rád. Valami betegség volt, ami terhelte őt. Nehézzé tette a szolgálatát, de ott tartotta, kiszolgáltatottan az Úr előtt, hogy ne a magáét adja, hanem ott legyen úgy, hogy rászorul. Teljesen rászorul arra az erőre, amelyikről így val, hogy az erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Ott van Mózes. Indul, hogy majd ő rendet tesz. Megöli az egyiptomit, majd ő a népe élére áll. El kell gyengíteni, hogy megértse Mózes, hogy az Úr a szabadító. és nem ő, és nem az ember. 40 év a pusztában. Mózes már le is mondott minden ilyen ambícióról. Talán el is felejtette, hogy miben is volt. Éli a mindennapjait, és akkor látja az Úr, hogy most, amikor úgy tűnik, hogy ő befejezné már, 80 évesen mit kezdjen? Az Úr akkor kezdi vele. Most már alkalmas vagy, Mózes. Tiltakozik, menekül, de azt mondja az Úr, én veled leszek. Érted már, testvérem, hogyha rátette ő a kezét, elhívott. Mindezt nem azért tette, mert te vagy a legbátrabb, legrettenthetetlenebb, hanem ez az ő titka, az ő kegyelme, és ő visz be a célba téged is, ahogy illést. Ez az egyik üzenet ma, hogy látjuk az ember voltunk kiszolgáltatottságát, törékenységét, sokszor semmi voltál. A másik üzenet pedig, hogy ebben a történetben fölragyog Isten mérhetetlen szeretete, gyengétsége az övéi iránt, ahogy illést kezeli, ahogy azóta is bánik a gyermekeivel. Mondtam, hogy nem botránkozik meg Isten, nem szidja, nem veti meg illést, hanem kezelésbe veszi, és elkezdi gyógyítani. Egyik igehirdető olyan szépen leírja, amikor erről az igéről mond igehirdetést, hogy Isten keze angyal kéz. Ugye az van, hogy angyal érinti illést. Aztán tovább viszi a gondolatot, olyan szép, kedves volt, ahogy olvastam, hogy gondoljuk meg Isten kezét. Hogy a hatalmas Isten, akinek a kezébe összeroppannánk, vagy hogy is lehet elképzelni mindezeket, az egyszer csak a betlehemi jászol bölcsőben olyan kicsi kéz. Két kicsi kéz, amikor Jézus megszületik. És ez Isten keze, amikor a Golgotán ott látni Jézus felszögezett kezét, hogy Isten kezei, ahogy Mózes könyveiben olvassuk, hogy hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai, a keze idáig ér. De úgy nyúl ehhez az illéshez, hogy nem roppantja össze, hanem megérinti az az angyal, azt mondja, kelj föl, egyél, föl kell, ott van oda készítve a lángos, vagy a pogácsa, hogy egyik fordítás, másik adja, ott van a korsó víz, föl kell eszik, aztán újra elalszik. Altató kúrára vonja az Isten. Nem orvosi találmány ezt, testvérei. Isten sokkal előbb alkalmazta ezt, hogy ezt a kimerült embert altatja, eteti, itatja, újra elaltatja, de nem ettől gyógyul meg illés. Szüksége van erre a kúrára. De illés igazából már mindjárt látjuk, az igétől gyógyul meg. Mert föl kell, elmegy a Horeb hegyéig, bemegy egy barlangba, és akkor megszólítja az Úr. Mit csinálsz itt, illés? És akkor kiönti a szívét. Végig várja Isten, amit illés panaszként elmond. Nem látod, szinte azt mondja, csak te nem látod, Istenem, hogy itt nincs értelme tovább semmit tenni. Hát nem vagyok jobb, mint az elődeim, nem értem el eredményt, látod, hogy mi van. Látod, halálra keresnek engem, megölték a prófétákat, oltáraidat lerombolták, nincs egy ember sem, itt vagyok teljesen egyedül. Hagyja Isten, hogy illés kiöntse a szívét. És aztán azt mondja, gyere ki a barlang elé.
És akkor elmegy ott Isten. És itt megint mit látunk, testvérei? A hatalmas Isten elvonul, de nem a sziklákat rengető tördelő szélben jelenik meg Illésnek, hogy aztán a prófétának végképp vége legyen. Nem. Nem is a vihar után a földrengésben jön. Nem is a tűzben, ez mind-mind mutatja Isten mérhetetlen hatalmát, hanem azt olvassuk az igében, hogy ezután egy halk és szelíd szó hallatszott. Mit csinálsz itt, Illés? Mondja újra Isten, mit keresel itt? Hát itt a te helyed. És akkor Illés szó szerint elmondja újra ugyanezt a panaszt, és akkor megszólal az Úr, és azt mondja, hogy Illés, menj. Akkor tedd ezt, ezt, ezt. A következő feladatokat, Kent királyá azt a két királyt, az én ügyemben itt, a történelmi rendezésben folytatás következik, ez a te feladatod. És tedd profétává a helyettesedet, az utódodat, Elízeust. Menj csak, terítsd a palástodat rá, és tudod, Illés, menni fog neked. Te kimondtad, hogy elég, én meg megmutatom, hogy el tudod végezni mindazt a feladatot, amit te rád bíztam. Te kimondtad, hogy nem vagy jobb az elődeidnél, mert nincs nagyobb sikered. Illés, a siker az Isten gyermekének az életkérdése, nem a hűség. Azon méri, hogy mennyire sikerül, milyen sikeres vagyok. Nem azt mondja az Úr, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű. És többre bízlak ezután. Illés, egyedül maradtál. 7000 térdet meghagyok, akik nem hajoltak meg a Baálnak. És Illés megy. Mert az Úr igéje, amit kapott, életre kelti lélekben. A testi kezelésre is szükség volt, de az igazi, amikor igét kap, Illés, és azzal tud menni tovább. Sokan szeretik a testvérek közül is Spurgeonnek Isten ígéretei tárháza című napi vigasztaló sorozatát. A bevezetőben ezeket írja. Amikor elkezdtem ezeket a mindennapi jegyzeteket írni, ellentmondások, viták hullámai között vergődtem. Azóta mély vízbe dobva kell úsznom, de ha Isten keze nem tartana, bizony megfulladnék. Sokféle próbatételben volt részem. A súlyos testi szenvedést követte a lelki levertség, s mindez járult a gyász szomorúsága, mert elvesztettem azt, aki az emberek között a legdrágább volt számomra. A hullámok folyamatosan támadtak egyik a másik után. Mindezt nem azért írom, hogy részvétet ébresszek, csupán, hogy megértessem az olvasóval, nem szárazföldi tengerész vagyok, aki csak hírből ismeri a vizet. Sokszor átkeltem olyan óceánokon, amelyek egyáltalában nem voltak csendesek. Ismerem a hullámok csapkodását és a szél süvöltését. Az Úr ígéretei soha nem voltak olyan drágák számomra, mint éppen a veszély óráiban. Néhányat közülük máig sem értek. Nem érkeztem még el ahhoz az időponthoz, amikor beérhettek volna, mert én magam sem vagyok még eléggé érett a megértésükre. Mennyivel csodálatosabb számomra a Biblia ma, mint néhány hónappal ezelőtt volt. Miközben engedelmeskedtem az Úrnak, és hordoztam a gyalázatát a táboron kívül, nem kaptam új ígéreteket. De úgy éreztem, mintha mégis kaptam volna, mert a régiek új és gazdagabb tartalommal nyíltak meg előttem.
Kedves testvéreim, úrvacsorához készülünk, ugye éppen most érkezett az az ige hozzánk, hogy kelj fel, egyél, mert erőt felett való utad van. Azon gondolkodtam, csak most Illésnek az eddigi út nem volt erő feletti út. Igazán az emberi élet út, testvérei. Ahogy valaki mondta, hogy igazán emberi életet csak ember feletti erővel lehet élni. Csak Isten igéinek az erőivel lehet élni. Ez az erő pedig az Úrnál van. Így írja Pál, ez a kincsünk cserép edényekben van, hogy az erő nagy volta Istené legyen, és ne magunktól való. Ugye értjük már Bonhoeffer titkát, Illés titkát, az Isten gyermekei titkát. Igét kapunk, kezelést kapunk testben, lélekben, és megyünk tovább az úton. Egyszer pedig eljön majd mindnyájunk számára, ami Illés életében eljött, amikor egyszer s mindenkorra a terhek alól kivonta őt az Isten. De nem akkor, amikor ő kérte, hogy elég, hanem amikor elérkezettnek látta az Úr azt az időt, és hazavitte magához. Addig pedig, és azután is, dicsőség legyen a gyermekeit minden emberi értelmet meghaladóan szerető Istennek. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, a te biztos kezedért, amelyel úgy nyúlsz ember gyermekeidhez, hogy nem összeroppantod őket, hanem meggyógyítod. Áldunk, hogy ezek a kezek megjelentek ott a betlehemi jászolbölcsőben. És ezek a kezek értünk átszegeztettek ott a Golgotán. És köszönjük, hogy a te sebeiddel gyógyultunk, és gyógyulunk meg. Dicsőítünk a hordozó szeretetért, hogy te a te gyermekeidnek minden körülmények között atyuk, uruk vagy, és átviszed őket mélységeken. Köszönjük, hogy Illés életét is célba vitted, ahogy később olvassuk, és minden gyermeked életét célba viszed. Imádkozunk azért. Segíts nekünk meghallani az értető szót és igét. Átvenni tőled, hadd járja át szívünket, lelkünket. Köszönjük, hogy te készíted meg sokszor a testi pihenés alkalmát is, de igazából a te igéddel gyógyítod a gyermekeidet. Imádkozunk a gyülekezet minden tagjáért, otthonaikban, talán betegen, idősen, nagyon szűkre szabott keretek között élő testvéreinkért. Szólítsd meg őket. Áld meg azokat is, akik kazettán, lemezen, interneten át hallgatják a te szavadat. Emelt föl kérünk. És olyan jó tudni, hogy biztos kézzel viszel el a célig,
mindenkit, aki a te kezedbe teszi az életét. Amen.
Jézus mondja az övéiről, és én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és készülve az úrvacsora vételére, a 338. dicséretünk verseit imádkozzuk. A 338. ének így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem.